János első levelének második fejezetéből, a 12. verstől a 17-ig olvasom az igéket. Írok nektek, gyermekek, mert megbocsáttattak bűneitek az ő nevéért. Írok nektek, apák, mert ismeritek azt, aki kezdettől fogva van. Írok nektek, ifjak, mert legyőztétek a gonoszt. Írtam nektek, gyermekek, mert ismeritek az atyát. Írtam nektek, apák, mert ismeritek azt, aki kezdettől fogva van. Írtam nektek, ifjak, mert erősek vagytok, és Isten igéje lakik bennetek, azért legyőztétek a gonoszt. Ne szeressétek a világot, se azt, ami a világban van. Ha valaki szereti a világot, abban nincs meg az atya szeretete. Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, a szem kívánsága és az élettel való kérkedés, nem az atyától, hanem a világtól van. A világ pedig elmúlik, és annak kívánsága is, de aki Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. Imádkozzunk!
Ki az, aki szívesen ír leveleket? Nem kell fordítani a kezdetet. Láttam, hogy volt egy vagy két kéz, amit egyből fölment. Amikor én gyerek voltam, volt egy dolog, vagy volt sok dolog, de volt egy dolog, amit én nem szívesen csináltam. És az a levelírás. Amikor kb. 10 éves voltam, az unokatestvéreim, akik addig laktak ugyanabban a városban, mint mi, egy másik városba költöztek, egy jó 10 óra út tőlünk kocsival. És akkor valahogyan az én édesanyjamnak volt egy olyan meggyőződése, hogy illik, ha én írok leveleket az unokatestvéreimnek. De az unokatestvéreim lányok voltak, és én azt mondom, hogy semmi mondani való nem volt. Mit tudok mondani nekik, ami érdekel, nekik, ami fontos? Én azt mondom, hogy inkább nem írom. És mégis úgy mondom, hogy kötelező volt egyszer egy évben írni nekik, és akkor írtam 3 mondatot, maximum ennyi volt az egész. Mert nem volt mondani való. Semmit nem akartam kommunikálni velük. Változott a világ, most már nem kell levelet írni, hanem e-mailben intézünk mindent. Ha valaki ismer engem, ha valaki már kapott e-mail tőlem, akkor tudja, hogy még mindig van egy problémám. Az, hogy én nem vagyok bőrbeszédő, se a beszédben, de semmiképpen nem az írásban. Ha én írok egy e-mailt, általában ilyen, hogy jövök, vagy azt írom, hogy rendben, vagy esetleg azt írom, hogy köszönöm, egy szó, aláírom, és küldöm. Itt a János első levelében látunk, hogy egy kicsit más a helyzet, mert a Jánosnak volt mondani valója. Ő fontosnak tartotta, hogy van valami információt, amit én szeretnék tovább adni nektek. És az, hogy ő olyan fontosnak tartotta ezt, hogy ezt kell tovább küldeni másoknak, akkor lehetséges, hogy fontos nekünk is figyelne arra, amit ő mondott. Itt a 12. verstől a 14. versig, 3 versben, ő 6-szor, ha jól emlékszem, azt mondja, hogy írok nektek, vagy írtam nektek. 6-szor. Kiemelte valami, ami fontos. Az eredetiben, amikor írta ezt a 3 igéverset, mondom, hogy versformában írta. A 12. és 13. versben úgy mondja, hogy írok nektek, gyerekeim, mert megbocsátottak bűneitek az ő neveért. Írok nektek, apak, mert ismeritek azt, aki kezdettől fogva van. Írok nektek, ifjak, mert legyőztetek a gonoszt. És utána a következő versben újból címezi a gyerekeim, újból címezi az apak, és újból címezi a fiatalok. Ahogyan tanulmányoztam ezt a szakaszt, arra a pont, hogy jutottam, hogy így igazán nem beszél három csoporttal, hanem beszél mindenkivel, csak másképpen címezi őket, amikor beszél. Lényegében János kb. 100 éves volt, amikor írta ezt, akkor bárki, akivel ő beszélt, ő tudta mondani, hogy gyerekeim. Mert mindenki fiatalabb volt, mint ő. De amikor ő használta azt a kifejezést, gyerekeim, az egy nagyon mély jelentés. Valakit, akit egyáltalában nem ismerem, valaki, aki nem fontos nekem, én nem fogok mondani róla, hogy ő az én gyerekem. János nagyon szerette ezeket az embereket, ki megírt. És ő azt mondja, hogy gyerekeim, itt van valami, ami fontos, hogy tudtok. És ő azt mondja, hogy tudjatok ezt, hogy Isten megbocsátotta a te bűneidet. Mondta azt, hogy tudjad azt, hogy van kapcsolatod a mindenható Istennel. Ezt mondta a gyerekeknek bátorításként, hogy ők már hitben jártak. És ő azt mondja, az, hogy te hitben jársz, akkor Isten megbocsát a bűneidet. Az, hogy van egy kapcsolat Istennel. Fontos, hogy mi jól látjuk, hogy mi kik vagyunk. Hangsúlyozom, amikor János írja ezt a részt, ő beszél a hívő emberekkel. Azok az emberek, akik már van egy személyes kapcsolat Jézussal. És ezeket mond nekik bátorításként. Ha valaki még nem ismer Jézus Krisztus, mint személyes megváltó, én azt mondom, hogy lényegében János nem szól neked most ebben az igében. De fontos látni azt, hogy minden embernek van lehetőség kerülni ebbe a kapcsolatba. Az az evangélium. Amikor mi ünnepeljük most ezen a hétvégén a reformációt, mi azt látjuk, hogy mi az, amit hangsúlyoztak. Az egyik volt a sola scriptura. A másik volt a sola gratia. Csak kegyelem. És a harmadik a sola fide, csak hit. És alap, hogy János tudta mondani, ez kell az az alap, hogy mi csak kegyelem által üdvözöljünk. A mi hittünk, mi teszünk azt, abban a munkában, amit Isten végzett. Mi nem tehetünk semmit a mi üdvösségünkért. Ez egy ajándék. Ő azt mondja, hogy a mi feladatunk hinni benne. És az ő kegyelme által mi leszünk az ő gyerekei. Az ő gyerekei vagyunk. Bűnbocsánatot nyertünk. Egy kapcsolatba kerültünk vele. Utána azt a szinglés használja, hogy apak. Egy édesapja általában már idősebb, már van sokkal több tapasztalat. És itt az igében ő azt mondja az apáknak, hogy igen, mert ismertelek azt, aki kezdettől fogva van. Ez egy olyan hosszú távi kapcsolat egy ember és Isten között. És abban a hosszú folyamatban az ember egyre jobban megismeri Isten. Egyre szorosabb az ő kapcsolata Istennel. Esetleg fölteszem a kérdést. Isten tud beszélni veled, mint egy apa, aki régóta van kapcsolat vele? Történt-e az a lelki fejlődés a mi életünkben? Én remélem, igen. János úgy írta a gyülekezetnek ott, hogy igen. Ők már félnőttek. Volt nem csak egy félszínes kapcsolat Istennél, hanem egy mély kapcsolat vele. Utána a harmadik, akik címez, az ifjak. És megjelent, én azt látom, hogy ez nem csak, aki jelen pillanat fiatal, hanem ez egy olyan tulajdonság, ami esetleg jellemző fiatalokról, de fontos, hogy legyen jellemző mindnyájunkról. Ő azt mondja a fiatalokról, hogy legyőztetek a gonosz. Valahogyan ő azt látja, hogy a fiatal az, akiben van erő. És tud harcolni, és tud győzni egy harcban. A kérdés az, hogy honnan van ez az erő a fiatalokban. És azt olvasunk itt, hogy az Isten igéje lakik bennetek. Honnan van erő? Az Isten igéje által. A 119. Zsoltárban, a 9. versben és a 11. versben a következőt olvasunk. Hogyan tarthatja tisztán élet útját az ifjú? Úgy, hogy megtartja igédet. 11. versben. Szívembe zártam beszédet, hogy ne vétkezem ellened. Mi a forrás az erőnek a mi életünkben? Az Isten igéje. Mi tudunk kapaszkodni az igében abban, amit Isten megígér nekünk, abban, amit Isten kér tőlünk. Van olyan ígéretek, hogy mi tudhatunk, hogy mi kik vagyunk Krisztusban. Fontos, hogy mi látjuk, hogy milyen biztonság vagyunk az a kapcsolatunk vele. Fontos, hogy mi látjunk azt, hogy ő mennyire szeret minket. De fontos is, hogy mi látjunk, hogy az ő igét meg kell tartani. Az ő igét kell úgy betenni a mi szívünkbe, hogy amikor jön egy helyzet a mi életünkbe, hogy mi tudunk kapaszkodni az Isten igéjéhez, és azt mondjam, hogy én tudom, melyik irányba kell menni ebben a helyzetben, tudom, mit kell tenni. Mert én ismerem az igét, és én azt látom, hogy Isten mit mond, és mit kér tőlem az igében. Szóval van a gyerek, aki látja, hogy ő biztonságban van, mert Isten megbocsátja az ő bűneit. Van az apak, akik régóta van egy olyan kapcsolat, és ez egy olyan mély és gazdag kapcsolat. És van az ifjú, aki erősen tudnak állni az ellenség ellen, mert az Isten igéje benne van a szívünkben. Most folytatja a 15. versben, és János itt egy kicsit változik, ahogyan beszél, most már nem egy versel folytatja, hanem inkább a tanítás. És ő azt mondja, hogy ne szeressetek a világot. És jelenleg azt mondjuk, hogy várjál egy kicsit, mert olvasunk a János 3.16-ban, hogy azt mondja, mert ő úgy szerette a világot. Akkor Istennek szabad szeretni a világot, és nekünk nem szabad szeretni a világot, miről van szó? Azt kell látni, hogy a szó, amit használ János, ugyanaz. De a szöveg környezet egészen más. A János 3-ban, amikor találkozunk azzal a szóval, hogy világ, azt látjunk, hogy az emberekből van szó. Mert Isten úgy szerette minden ember a világban. Itt, amikor olvasunk a világról, ebben a versben, arról van szó, az a láthatatlan lelki világ, vagy az a lelki rendszer, ahol Sátán uralkodik. És ahogyan olvasunk végig ezt az igé szakaszt, látjunk, hogy biztos erről van szó itt, amikor beszél a világról. Úgy nem beszél arról, hogy ki él a világban, hanem beszél, hogy milyen tulajdonságok van ennek a világnak, amiben mi éljük. És ő azt mondja, hogy a világ lényegében az a hely, ahol Sátán uralkodik. Utána nagyon erősen azt mondja, hogy ha valaki szereti a világot, abban nincs még az Atya szeretete. Egy hasonló dolgot látjunk a hegyi beszédben, amikor olvasunk a Máté 6-ban, csak olvasom egy verset, a 24. vers mostából. Senki sem szolgálhatnak két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti, nem szolgálhatok Istennek és a mammonnak. Ez a gondolat ugyanaz, amit olvasunk itt az első János második részben. Az ember dönteni kell, mi lesz a példakép számomra? Jézus, vagy amit a világ kínál? János azt mondja, hogy nem lehet mindkettő. Az nem megy. Valahogyan az ember kell dönteni. Melyik úton szeretnek járni? És én azt mondom, hogy ez nem csak egy egyszeri döntés, amit az ember hoz a megtéréskor. Én azt látom, hogy újból és újból és újból följön az, hogy a világ próbál elcsábítani minket Istentől. És dönteni kell azok a helyzetekben most, ebben a helyzetben. Kit fogok szeretni? Mit fogok szeretni? Mi lesz a legfontosabb nekem? Mi után fogok menni? A világ után, vagy Isten után? És azt mondja, ahogyan olvasunk itt, mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, a szem kívánsága, az élettel való kérkedés nem az Atyától, hanem a világtól van. Az első itt ebben a listában nézünk mind a három, a test kívánsága. Ez az a régi természetünk, ami megvolt a megtérésünk előtt. Azok a szokások, amik nagyon mélyen bennünk voltak, amikor mi megtértünk. És amikor az ember megtér, azt nem jelenti azonnal megváltozik mindent az életedben, a viselkedésben. Mert vannak olyan szokások, ami annyira bennünk van, hogy nagyon nehéz változni. Vannak olyan kifejezések, amit én használom a magyar nyelven, és én rosszul mondom. Ahányszor mondom azt, én rosszul mondom, és néha, bolya próbál segíteni, én elég türelmetlen vagyok ilyenkor, amikor próbálkozik. De az a probléma, hogy én tanultam valamit nagyon régen, és rosszul tanultam meg. És amikor rosszul tanultam meg, azt valahogyan bennem van, hogy így kell csinálni, így kell mondani ezt. És úgy mondom, hogy majdnem gondolkodás nélkül használom azt, ahogyan én rosszul tanultam. És én azt mondom, hogy valahogyan így van az a bűnös természet az emberben. Gondolkodás nélkül mi tovább csináljunk valamit, ahogyan eddig csináltunk, akkor is, ha a Biblia nevezi az bűn. És én azt mondom, hogy ezért tudatosan kell látni azt, hogy mik ezek a dolgok az én életemben. Mik azok a szokások, amik még mindig ott vannak, ami inkább tartozik az óemberhez, a régi énhez, de tovább csináljam sok szokásból. Nem azért, mert még mindig kötelező, nem azért, mert képtelen vagyok változni. Mert most már Isten, az, hogy az ő lelke bennünk lakik, megvan az a képességünk, hogy mi másképpen tudunk élni. Megvan az a képesség. De nagyon sokszor azok a régi szokások maradnak a mi életünkben. Én azt mondom, hogy ez egy olyan dolog, ami inkább egy belső probléma. Azok a belső kívánságok, nem helyes kívánságok, ami felmerülnek bennünk. A másik, amit látjunk ebben a listában, a szem kívánsága. A szem kívánsága az, amikor mi kívánjunk valamit, amikor a kapcsiság bennünk, hogy én ezt akarom, és minél többet akarok ebből. Látjunk valamit a szemünkkel, és tetszik. És mi azt mondjuk, hogy ez kell. Már volt olyan az életedben, amikor mentél egy étterembe, egy büfé. Egy olyan hely, ahol az ember tud megenni, amennyit akar. Nagyon veszélyes az. Nagyon veszélyes. Mert valahogyan a szem kívánság az ott, az olyan finom. Muszáj kóstolnom az. És akkor az ember először egy normalistál készít magának, megeszi az, azzal a tudattal, hogy vissza tudok menni. És visszamegyek, és megnézem azt, és akkor azt mondom, az nagyon finom volt, akkor még egy kicsit kell abból, még egy kicsit kell abból. Megeszem azt, ami ott van a másik tanyeron, és akkor ott van egy másik asztal. És ott vannak a sütemények. Ó, már nem fér bele semmi, de azok a sütemények olyan finomak. Hogy mégis egy olyan sütemény kell, és egy olyan sütemény kell, és egy olyan sütemény kell, és úgy vagyunk a végén, hogy nem is tudunk meginni mind, ami ott van az asztalon, vagy ott van a tanyeron. A szem kívánság. Mert jó, finom, akkor az kell. És a reklámok, amit látjunk mindenhol, ők pont azt tudnak, hogy a szemünk keresztül mi kívánjunk dolgokat. És azért a reklámokkal ők nagyon igyekeznek úgy kitalálni valamit, hogy mi fogunk látni azt a szemünkkel, és fogunk mondani, hogy az kell. De a probléma az, hogy mindig próbálunk túl sokat szedni a jóból. És amikor próbálunk túl sokat szedni belőle, akkor jön a probléma. Akkor jön a probléma, hogy túl sok a kiló. Akkor túl jön a probléma, hogy túl nagy hitelt vettem fel. És szenvedek azzal. Tegnap este szolgáltam egy helyen vidéken. És vacsoráztam a lelkész és feleségével utána, és valahogyan ez a téma felmerült, és ők azt mondja, hogy nem értem. Alán tanár volt most otthon van Gyesen. Az én fizetésem, a Gyesen kevesebb, mint 100 000 havonta, nem tudom pontosan mennyi. A férje azt mondja, hogy az én fizetésem is kevesebb, mint 100 000 havonta. És azt mondok, hogy de nekünk soha sincs probléma a hónap végén. Mindig marad, És ráadásul, amikor kapunk a fizetést, az első dolog, amit csináljunk, az, hogy beöre teszünk az Úrnak. És azt mondok, hogy nem értem azt, hogy miért van az, hogy majdnem mindenki itt a faluban van nagy tartozásai. Mert mi gond nélkül ebből éljük. Mi a probléma? Én azt mondom, a probléma a szem kívánság. Mi látjuk valamit, és mi azt mondjuk, hogy ez kell. Mi nem józanul gondolkodunk. Ez kívánatos, ez kell. Amit a világ kínál, ami bűn, ha mi beleharapjuk, akkor az tönkre fog tenni a mi életünk. Azért mondja, hogy dönteni kell, vagy szeretünk őt, vagy a világot. Mind a kettő nem lehet. A harmadik. Azt olvasunk itt, hogy az élettel való kérkedés. Más fordításban az élet büszkesége. Szóval van egy olyan büszkeség, ami van, hogy valahogyan mi akarunk mutatni a másik embernek, hogy én milyen jó vagyok. És sokszor mi próbálunk mutatni valami, ami nem igazán nincs, de mégis mi próbáljunk csinálni azt. Amikor az ember bead az önéletrajz egy új munkahelyre, mi nagyon szépen tudunk szépíteni azt csak egy kicsit. Hogy igen, fölvették az egyik iskolára, sohasem fejeztem be azt az iskolát, de megint beírom azt az iskolát az önéletrajzra valahogy, hogy és úgy írjam be, hogy úgy tűnik, mintha befejeztem azt az iskolát. Nagyon sok mindent csináljuk a látszatra. Ma beszéltem egy olyan emberrel, vagy több olyan emberrel, aki azt mondta, hogy az én munkám miatt muszáj volt megvásárolni ezt a fajta drága kocsit. Mert az mit mutat, ha én oda megyek egy régi kocsiban? Kell az új kocsi, mert ez mutat valamit. És valahogyan mi jobban foglalkozunk azzal, hogy mit tudunk mutatni. Külsőleg, mint az, ami van a szívben. Az Isten szeretete és a világ szeretete valahogyan kizárnak egymást. Vagy az egyik, vagy a másik. Az utolsó kérdés, amit fölteszem, ami választ ad, ezt az igét, hogy milyen úton kell járni. Ha nem kell követni ezeket a kívánságok, ha nem kell követni a világot, akkor mi? A 17. versben azt olvasunk, a világ pedig elmúlik, és annak kívánsága is. De aki Isten akaratát cselekszik, megmarad örökké. Ami a világ kínál, amit mi igyekezünk elérni ebben a világban, azt mondja, hogy az mind elmúlik. Az nem marad. Emlékszem, amikor még egyetemista voltam, hogyan neveljünk tanítványokat című könyvben volt egy fejezet, és a szerzőr arról írt, hogy akkor ő járt egyetemre, vagy nem, ő már akkor dolgozott, mint mérnök. És az ő munkája a munkakör volt hídakat építeni. És nagyon sok, nagyon nagy hídat tervezett és épített. És valahogyan egyszer, amikor olvasta az igét, rájött arra, hogy minden, ami van a földön, el fog pusztulni. El fog égni. És ő azt mondja, hogy amire beteszem az én egész életemet, jelen pillanat, az nem fog maradni. És akkor ő folytatta a kérdést magának. Mi az, ami örökké való? És ezzel nem akarok mondani azt, hogy valaki nem tud dolgozni mérnökként és építeni dolgokat. Csak fontos, hogy azt látni, hogy az nem lehet, hogy az legyen a végső cél az életünkben, hogy én nagy épületeket szeretnék tervezni és építeni. Mert azok mind fognak elpusztulni. Semmit nem fog maradni azok a dolgokból. Mi fog maradni? Aki Isten akaratát cselekszik, megmarad örökké. Mindjárt fel kell tenni a kérdést a mi életünknek. Hogy Isten, te mit vársz tőlem? És lehetséges, hogy ő azt mondja, hogy én azt várom tőle, hogy te legyél a legjobb mérnök abban a székben, ahol te dolgozol. És így tudsz dicsérni engem azon, hogy jó minőségi munkát csinálsz. De én meg vagyok győződve arról, hogy nem lesz ez az egyetlen feladat. Isten más dolgokat is vár tőlünk. Az ő igében világos az, hogy a mi feladatunk. A családunkban, a gyülekezetünkben Istennek van sok elvárás tőlünk. És fel kell tenni a kérdést Istennek. Isten, mit vársz tőlem? Mi az akaratodat nekem most az én életemben? Én a cselekedeteimmel hogyan tudok dicsérni téged? Hangsúlyozom azt, hogy ez nem egy üdvösség kérdés. Mi nem a jó cselekedet, amit teszünk, nem azok által fogunk üdvözölni. De Isten várása, hogy mi építsünk egy házat a kősziklára. A hegyi beszédben a végén, amikor Jézus mondja azt a példázat, hogy milyen házat építsünk. Egy, ami építsünk a homokra, vagy egy, amit építünk a kősziklára. És azt mondja, összehasonlítunk az a ház a kősziklán, az az ember, aki hallja az igét, és cselekszik. Az ember, aki építi a házat a homokra, az az ember, aki hallja az igét, és én azt mondom, hogy lényegében egy pont az ellen között cselekszik. Fontos, hogy mi megteszünk az Isten akaratát. Imádkozunk. Édes Atyánk, kérjünk, segíts minket látni, hogy mi az, ami a világban, ami csábít. Mi az a világban, ami kívánjuk. És kérjünk, segíts minket, hogy mi tudunk fordulni ezek a kívánságoktól. Köszönjük, hogy te kész vagy erőt adni nekünk, a te lelked által, hogy mi tudunk a helyes utat választani. Kérjünk, segíts mindnyájunkat látni azt, hogy mi a te akarat. nekünk most a mi életünkben. Segíts, hogy mi tűrhatunk azt, és kérjünk, hogy ad erőt, hogy tudunk a helyes úton járni. Ezt kérünk Jézus Krisztus nevében. Amen.